Folytassuk testvéreink imádsággal, mi együttlétünket szólítsuk meg az Urat. Drága Szent Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük azt, hogy adtál vágyat a mi szívünkbe, hogy itt lehessünk, és adtál erőt is arra, hogy eljöjjünk te hozzád. Hogy ismét halljuk a te szavadat, hogy ismét tanuljunk tőled, hogy építs bennünket. Köszönjük neked ezt a lehetőséget. És valóban kérünk is, hogy adj nekünk nyitott szívet és nyitott fület a te igéd és annak magyarázatának a befogadására és megértésére. De könyörgünk mindazokért is, akik most nem lehetnek itt, mert valamilyen betegség súlya nyomja le őket, vagy éppen valamilyen halaszthatatlannak tűnő elfoglaltság miatt nem jöttek most el. Add, hogy ők is a Szent Lélek által azért ezt a vasárnapot úrnapjaként élhessék meg. Építsd azokat is, akik most nincsenek itt. Áld meg a mi együttlétünket, áld meg az ige hirdetőjét és annak a befogadóit is. Te nagy nevedért kérünk, Úr Jézusunk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. A mai alkalmon azok az igék, amelyek alapján majd hirdetni kívánom köztetek az igét, meg van írva Máté evangéliuma 4. rész 1-től a 11. versig terjedő ige szakaszában. Máté evangéliumából a 4. rész 1-től a 11. versig terjedő ige szakasza a következőképpen szól. Hallgassuk azt alázattal és fölállva. Jézus megkísértése. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerüken hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Hát ez a mai vasárnap egy különleges vasárnap, már valahol mindegyik az, és mindegyik ünnep, hiszen az Úr napja mindig a vasárnap. De ma van a 40 napos bőti időszaknak az első vasárnapja, ami ugye a húsvétot megelőző időszak. Hát manapság, főleg, hogyha a profán világot, tehát a nem hívő embereket nézzük, akkor a keresztény ünnepekről egyre-egyre kevesebbet tudnak. És egyre kevesebbszer ünneplik úgy, ami annak az eredeti rendeltetése lenne. Hát, hogyha mondjuk a húsvétot és a karácsonyt nézzük, akkor azt még úgy, ahogy azért tudják az emberek, hogy hát mi is volna itt a lényeg, hogy mit is ünneplünk, bár sajnos a nagy keresztény Európában már vannak olyan országok, ahol már talán nem is szabad a karácsony szót használni, hanem fenyő ünnepnek hívják a karácsonyt. De azért itt Magyarországon még sokkal inkább őrizzük ezeket a hagyományokat és szokásokat, amik nyilván tudjuk, hogy nem csak szokások, hanem valóban ma is élő és ható események ezek. De hogyha azt mondom, hogy böjt, akkor főleg a világi emberek ezzel igazából nem nagyon tudnak mit kezdeni. De honnan is ered a böjt? Mit is tudunk róla mi, hívő keresztény emberek? Honnan ered tehát a böjt, mi a jelentősége, és most itt, a mai világban, ma élő keresztény emberek, hogyan gyakoroljuk a böjtöt? Vagy hogy kellene gyakorolnunk? Hát ezekre a kérdésekre próbálok ezen a mai vasárnapon Istenünk és az ő szent lelke segítségével választ adni. Hát kezdjük is akkor rögtön az elejével, ahogyan azt nekem a lélek a szívemre helyezte. Hát honnan is ered a böjt? Honnan származik? Meddig nyúlik vissza a gyökere? Hát az ősegyházi szokásait, hogyha megvizsgáljuk, akkor bizony a maihoz képest nagyon-nagyon átalakult. A régi ősegyházi hagyományokban, szokásban, akár istentiszteleti elemekben nagyon sok változás történt az elmúlt évszázadok alatt. Vannak olyan szokások, liturgikus elemek, amik mára már gyakorlatilag kikoptak, és aktualitásukat vesztették a Biblia szerint is. Viszont vannak olyan szokások is, amelyek természetesen ma is nagyon aktuálisak és fontosak. Hát egy olyan szokás, ami ma már nem annyira aktuális, ez az áldozás. Az áldozat bemutatása. Annak a klasszikus értelmében. Hiszen az ószövetségi hívők, még bőven Krisztus megszületése előtt, az örömüket, a hálájukat, vagy ami még fontosabb, a bűnbánatukat is áldozat bemutatásával mutatták az Isten felé. Ugye ismerjük azt a bibliai alapelvet, ami különösen az Ószövetségben volt aktuális, és akkor ismerték a legjobban, hogy a bűn zsoldja a halál. Na hát ezt nagyon jól ismerték, ezt az alapelvet akkoriban is, és pont ez volt az áldozat bemutatásának a lényege. Hogy a bűnt elkövető ember tudta, hogy ő alapvetően halált érdemelne, de az Isten megengedte, hogy legyen egy ilyen helyettesítő áldozat. Hát éppen ezért az áldozásnak elég sok formája alakult ki, volt étel, ital, illetve illatáldozat is. De minden esetben valamilyen olyan dolgot áldoztak az Istennek kiengesztelésül, amit úgy egy kicsit úgy megérzett az ember, ami úgy anyagilag is fontos volt neki. Hát a bűnökért való áldozat éppen ezért legtöbbször valamilyen értékes állat volt. Izrael területén természetesen az egyik legértékesebb állat a bárány volt. Éppen ezért a bűnök elkövetése után, miután az ember érezte, hogy hát ezt most nem jól tettem, és tudta, hogy ez a tette halált kívánna, akkor kiválasztott a nyájból egy hibátlan, egészséges, a legszebb bárányt. És azt vitte oda az Úristen elé, és azt áldozta fel. Hát általában éppen ezért ezt már úgy megérezték anyagilag is, hiszen ez egy olyan érték volt a számukra, ami ugye a báránynak a húsa is értékes volt, illetve hát mai napig úgy van, hogy a gyapjú az egy nagyon értékes anyag. És éppen ezért, mivel ilyen áldozat volt, az áldozatot mindig a pap mutathatta be a gyülekezetért és az egyes személyekért. Éppen ezért nagyon nagy átalakuláson ment keresztül maga a papság szerepe is. Ugye, ma már nem is így hívjuk, hogy pap, hanem lelkész, vagy lelkipásztor, vagy prédikátor. Hát nem véletlen ez a névbeli különbség, hiszen más a szerepe. Ez nagyon átalakult, hiszen akkoriban valóban az áldozat bemutatásán volt a lényeg. Igen ám, de jött Jézus. És ő volt az, aki a születésével, amíg a földön élt, az itteni munkásságával, aztán a halálával, majd a feltámadásával nagyon sok mindent megváltoztatott, és átírta a papság szerepét is. Hiszen ő volt az, aki bemutatta értünk, mint mennyei főpap, azt az egyetlen tökéletes áldozatot, ami mindannyiunk bűnéért elegendő volt. Ő volt a tökéletes bárány. Hát nem véletlen az, hogy a Szentírás is sokszor így hivatkozik rá, hogy Isten báránya. Ugye ő az Agnus Dei, aki a tökéletes bárány volt. És innestől kezdve nincs szükség áldozatra a bűneinkért. Mert ő elvette, megtisztított bennünket már így előre is. Azonban a papság szerepe valamilyen módon megmaradt. Tehát ma is minden egyházban ugye vannak, akik vasárnaponként kiállnak és szolgálnak. De megváltozott a szerep. Ma a lelkészeknek, prédikátoroknak, lelkipásztoroknak van fontos szerepük. Hiszen ők azok, akik a lélek vezetésével hirdetik Isten igéjét. A lélek vezetésével próbálják megértetni a gyülekezet tagjaival a Szentírást. Hiszen ezek az írások nem olyan könnyen értelmezhetőek. És ráadásul a Szentlélek minden egyes ige szakaszból, minden alkalommal mást és mást hoz ki. Nekem magamnak is fantasztikus felismerés mindig, amikor például mondjuk karácsonykor, nyilván akkor nagyjából ugyanazok az ige szakaszok szoktak előjönni, hiszen miről beszélhetnénk, hogyha nem az aktuális ünnepről, és a lélek mégis mást mond minden egyes évben. Mindig mást fedezek fel benne, mindig valami másra helyeződik a hangsúly, és ami a legszebb, hogy minden évben én is értek meg új dolgokat belőle. Hát ilyen a Szentlélek vezetése. És hát, ha visszatérünk az egyház szokásaira, ugye ma böjt van. Most indul a böjt. És tudjuk, hogy a böjt már az is nagyon-nagyon messzire nyúlik vissza. Hiszen a böjtöt nem csak Jézus idejében, de már több formában Jézus előtt is megjelent annak gyakorlása, de hogy mi ad a böjtnek ma is aktualitást, az nem más, mint az, hogy maga Jézus is gyakorolta a böjtöt. Jézus is böjtölt. Mégpedig ezzel példát adva nekünk, mai embereknek, hogy nekünk is, ha máskor nem is, de legalább ilyenkor, a húsvét előtti időszakban, böjtöt kell tartanunk. Hát Jézusról tudjuk, hogy tulajdonképpen ő a testet öltött Isten. Ám mivel miértünk lett emberré, így ő is megtapasztalta, hogy az ember mennyire sebezhető. Megtapasztalhatta azt, hogy mennyire kísérthető az ember, és hogy mennyire könnyen esünk bűnbe. Hát Jézus életének ezt az időszakát a felolvasott ige szakasz, illetve az azt megelőző harmadik rész tárja elénk. Hát ezek az események pontosan azért is történtek Jézussal, és azért lettek lejegyezve, hogy Jézusról vegyünk példát, és őt kövessük még ebben is, a böjtölésben is. Hát legelőször is a harmadik részben Jézus példát ad nekünk arra, hogy be kell merítkezni. Ugye ezt most nem olvastam föl, a harmadik részben van megírva, de látjuk, hogy Jézus is bemerítkezett. Csatlakozott a gyülekezethez. Hiszen ezzel jelezzük Isten felé, hogy készek vagyunk őt követni, és neki engedelmeskedni. Ezért innen indul el a dolog. Ezt követően pedig Jézus konkrétan a böjtölésre is példát ad. Itt látjuk a Máté 4. rész 1. versében, így indul az ige, akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, majd a 2. versben így folytatódik, 40 nap és 40 éjjel böjtölt. Hát bizony, innen ered ez a 40 napos böjt. Innen ered, hogy nekünk is jó, hogyha tudunk böjtölni, legalább egyszer egy évben. És ezért van ma is létjogosultsága a böjtnek, mert igenis biblikus. Na de mi a jelentősége a böjtnek? Mert azt tisztáztuk, hogy van létjogosultsága, jó, ha tartjuk, de miért? Mi értelme van a böjtnek? Hát én azt gondolom, magamból indulok ki, hogy azért szerintem minden hívő emberrel előfordul, főleg a hétköznapok rohanásában, az örökös időhiányban, hogy az Istennel való kapcsolatunk egy kicsikét olyan felszínessé válik. Felszínessé, és a vele töltött idő, a naponkénti igeolvasás, az imádság is olyan rutin lesz. De nem a jó értelemben, hanem úgy letudjuk. Úgy elolvassuk azt az igét, amit kijelöltek nekünk, még esetleg imádkozunk is, de én például saját magamon onnan vettem észre, hogy ha már baj van az Istennel való kapcsolatommal, hogy minden reggel ugyanúgy imádkozok. Ugyanazokat a szavakat használom. Ilyen kicsit ilyen mantraszerűvé válik. Szinte ugyanazt mondom el. Ezzel felhívja a lélek a figyelmünket, hogy erre vigyázzunk. Mert ha már csak úgy ösztönösen mondom ugyanazokat a szavakat, akkor már nem biztos, hogy az Úrra figyelek. Csak elmondom, mert így szoktam meg. Meg elolvasom az igét, mert így szoktam meg. De az már nem biztos, hogy egy olyan élő kapcsolat, amit az Isten is szeretne, hogy legyen ő vele. És talán azt is észrevesszük, hogy ebben a rohanó világban ilyenkor, amikor felszínes az Úrral való kapcsolat, már nem forgatjuk napközben is magunkban az igét. Nem jutnak eszünkbe egyes szavak, amiket reggel elolvastunk, hogy na majd erre napközben figyelek, és dehogy figyelek, eszembe sincs. Pedig milyen jó lenne, ha így tudnánk. Ha így tudnánk a mindennapokat megélni. Hát ezért kell egy kicsikét időnként változtatni, kizökkenni ebből a rutinszerű gyakorlatból. Ezért kell egy picikét változtatni a szokásainkon, hogy ne váljon ez annyira ilyen rutinszerűvé. Na hát erre remek alkalmat biztosít a böjt. Hiszen ilyenkor kell a böjt időszakában rendeznünk a kapcsolatunkat az Úrral. Ilyenkor kell többet beszélgetni az Istennel. Ilyenkor kell odafigyelnünk arra, hogy legyünk többet csöndességben. És hagyjuk, hogy Isten rámutasson a saját életünkben a bűneinkre. Mert ugye, ha már felszínes az Úrral való kapcsolatunk, akkor sajnos nem biztos, hogy észrevesszük, hogy hoppá, hát én itt nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna. Én ezen a napon nem úgy szóltam a kollégához, ahogy azt az Úr várta volna tőlem. Illetve, ha mi magunk is tisztában vagyunk azzal, hogy valahol bűnt követtünk el, és nem bírtunk ellenállni a kísértésnek, akkor éppen itt az ideje, hogy ezt is Jézus elé vigyük. És bocsánatot kérve tőle, útmutatást kérjünk arra, hogy hogyan tehetnénk ezt jóvá. Vagy hogyan tudnánk úgy élni, hogy ugyanazt a hibát máskor, vagy bűnt máskor ne kövessük el. Az alapigénkből is látjuk, hogy Jézus is megtapasztalta a kísértést. Hát nem véletlenül lett ő emberré, Ez ilyen kettős dolog. Egyrészről azért lett Isten emberré Jézus képében, hogy kicsit közelebb tudjon még inkább kerülni a bűnös emberhez. Mert hát azért gondoljunk bele, milyen jó lehetett a Jézus idejében élő embereknek, ott volt előttük. Megfoghatták, megérinthették, közvetlenül szólhattak hozzá. Viszont így maga Isten is megtapasztalhatta, hogy milyen emberként élni. Hogy milyen lehet megtapasztalni azt, amikor az ördög támad. És látjuk ebből az igéből, hogy bizony Jézus is elszenvedte az ördögtől való kísértést. És látjuk, hogy a kísértés Jézus életében is ugyanúgy ment végbe, ahogy a miénkbe is szokott. Egyre nagyobb dolgokkal tette próbára az ördög Jézust. Először valami aprósággal próbálkozik. Ha ellen bírsz állni, akkor növeli a tétet, olyan kísértéseket tár eléd, ami tudja, hogy gyenge pontod, hogy megfogjon. Hát ezt tette Jézussal is. Jézus a 40 nap alatt, ő úgy gyakorolta a böjtöt, hogy nem evett semmit. És már nagyon-nagyon megéhezett. Nagyon éhes volt. Na hát vajon, mivel támadhatta őt a sátán? Logikus, bár fel is olvastam, természetesen ezzel. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus érezte az éhséget, és jött az első támadás. Hát egyél! Van rá hatalmad, Jézus, hogy a köveket kenyérré változtasd. Ő viszont tudta, hogy ez így ebben a formában nem lett volna helyes. És nem hagyta magát. Nem hagyta, hogy az ördög becsapja őt. És ezt felelte. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Hát ez pontosan azért történt így, testvérek, hogy az ember, a ma élő ember is megtapasztalja, hogy bizony Jézus ebben a próbában megállt, és hogy nekünk is ilyen módon kell megállni, hogy mondjuk azt az Istennek, hogy nem. És igenis, a test kívánságát nem szabad nekünk is mindig teljesítenünk. Ebben Jézus itt, ezen a ponton egy fontos példát ad. Hiszen a mi testünk is van úgy, hogy megkíván dolgokat. Legyen az bármilyen testiség, legyen az akár valamilyen élelmiszerrel kapcsolatos dolog, de igenis nem tehetünk meg mindent. Ugye a mai világ annyira azt hirdeti, hogy én megtehetem, hát az én testem, az én életem, ugye szokták hangsúlyozni, miért ne tehetném meg? Hát nem. Nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, mert a mi testünk a Szentlélek temploma. És ha mi Jézushoz tartozó emberek vagyunk, akkor igenis nem tehetünk meg mindent a testünkkel. És nem mindig teljesíthetjük a testünk kívánságát. Ebben Jézus tökéletesen megállt. Tudott nemet mondani, és arra bíztat téged is ma, hogy te is tudj nemet mondani, ha jön a kísértés. Igen ám, de az ördög nem adja fel. Hiszen tovább kísérti Jézust egy nagyobb kaliberű dologgal. Ezt mondja. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Hát igen, ez már egy nagyobb kísértés, és ez bizony a hívő embernek is néha kísértése. Sajnos hallhatunk olyat néha hívő emberektől, hogy ó, hát én bevállalom ezt a veszélyes előzést a négyesen, mert az Úristen úgy is vigyáz rám. Vagy én igenis kimegy, hiába van hideg, nem öltözök fel jól, engem szeret az Isten, úgy is vigyáz rám. És sorolhatnánk szerintem számtalan példát erre. De a ma élő keresztény emberek közül is sokan beleesnek ebbe a kísértésbe. Talán mi magunk is, akik itt jelen vagyunk, hogy néha úgy érezzük, hogy mi bármit megtehetünk, mert Jézus ott lesz, és kiragad a bajból. Ez igaz is, hogy megvéd bennünket, de azért van különbség abban, hogy most szánszándékkal esek egy bűnbe, vagy szánszándékkal keverem magamat bajba, vagy pedig úgy a kísérthetőségem miatt, vagy valami más dolog miatt esek bele. És nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy. És látjuk is, hogy Jézus itt sem követette a bűnt. Hiszen ezt mondta, megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Legyen ez példa számunkra is. Ne essünk bele mi is ebbe a bűnbe, nagyon könnyű. De vegyünk példát Jézusról, és direkt, szánszándékkal hagyva, ne essünk bele ebbe a kísértésbe. Aztán jön a legnagyobb kísértés, amit egy ember átélhet. Ez pedig nem volt más, mint a báványimádás kísértése. Talán ebbe a legkönnyebb beleesni. Hiszen a mai világnak is annyi báványa van, de annyi. A pénz, a hírnév, és sorolhatnánk rengeteg példát, hogy mennyi sok bávány van a mai világban is. És hát tulajdonképpen láthatjuk, hogy bármi bávány az életünkben, ami a legfontosabb, ami a fontossági sorrendben az első helyen van, az már bávány. Viszont nem bávány az, hogyha Jézus van ezen az első helyen, mert ő neki van ott a megillető helye. Ő az, akinek a legelső helyen kell szerepelnie. Ha bármi más szerepel a fontossági sorrendben, akkor az már báványimádás. Isten nem ember. Ő nem azért akar az első helyen lenni a te életedben, hogy ő neki hajbókolj, hogy mindig őt dicsérd. Nem azért. Te érted, és én értem. Magunkért, a saját életünkért akarja azt, hogy ő legyen számunkra a legfontosabb. Mert csak akkor tudunk az ő útján haladni, és csak akkor tudunk ő rá figyelni, ha ő van az első helyen. Ha nem ő van az életünk középpontjában, akkor felborul a teremtési rend. És akkor már a saját fejünk után megyünk. És akkor már nem is kérdés, hogy pillanatok alatt elkövetünk akár tucatnyi bűnt is. Az igéből is jól látszik, és érezhetjük, hogy talán ez volt a legnagyobb kísértés. Jézust egy nagyon magas helyre viszi el a sátán, ahonnan az országok, királyságok, magyarul az egész világ belátható. És ezt mondja neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ugye milyen érdekes? A sátán gyakran bennünket is így szokott kísérteni. Hogy minden a miénk lehet. Minden a miénk lehet, hogyha neki szolgálunk. Ugye, hát hányszor azt látja meg a nem hívő ember is a kereszténységben, hogy ó, hát nektek ezt se szabad csinálni, azt se szabad csinálni, hát ne legyél már hívő ember, legyél szabad. És ha nem szolgálod Istent, akkor szabad vagy, mert mindent lehet neked. Hát ez egy jó nagy csapda. Ez egy jó nagy csapda. És ebbe a csapdába próbálja az ördög Jézust is belekényszeríteni. De látjuk, és ez érdekes, én úgy érzem, hogy mindenképpen egy nyomatékosítás, hogy az eddigi kísértéseknél mit csinált Jézus, amikor visszavágott a sátánnak? Mindig a Szentírásból idézett. A Szentírásból idézett. Itt pedig mit csinál Jézus? Látjuk, hogy ez a legnagyobb kísértés, mert itt nem csupán idéz, hanem előtte isteni hatalmának tudatában ráparancsol az ördögre. Itt már talán nem lenne elég, hogyha érveket hoz föl a támadásra, hanem itt már isteni hatalmával parancsol neki, és azt mondja, távozz tőlem, Sátán! És hogy nyomatékosítsa ezt a parancsot, még idehoz a Szentírásból is egy idézetet. És ezt mondja, megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És látjuk, hogy erre a Jézusi parancsra és szentírási szavakra az ördög eltávozott tőle, és befejezte a kísértést. A kísértések tetején a bávány imádás kísértése áll. Mindig ez a legnagyobb kísértés, hiszen minden ember ezzel leginkább kísérthető. Van ennek is egy nagyon fontos tanulsága. Csak akkor tudjuk magunkat megóvni a bűnbeeséstől, ha végig és életünk minden területén Istennel maradunk szoros kapcsolatban. Ma március 10-e van. Ezt a vasárnapot a régi egyházi hagyomány szerint invokávit vasárnapnak nevezik. Ez az elnevezés pedig biblikus eredetű, mégpedig a Zsoltárok könyvéből, a 91. Zsoltár 15. verséből ered, ami latinul így szól, invokávit me et ego exaudium eum. Magyarul ez így hangzik, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Micsoda ígéret ez, testvérek! Nem kell a bűnben egyedül maradnunk. Nem kell egyedül megoldanunk a problémáinkat. Nem kell, hogy meghalljunk a bűneink miatt. Mert ezt mondja az Úr, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Hiszen Jézus is ezért halt meg. Ezzel mutatja, hogy nem kell több áldozat, mert ő meghalt, és képes eltörölni a bűneinket. Képes megszabadítani a nehézségektől. De ehhez vele kell, hogy maradjunk kapcsolatban. Élő kapcsolatunk kell, hogy legyen az Úrral. Máskülönben nem megy. És ezért kell a bőjt. Ezért kell a bőjt, hogy tudjunk elcsendesedni, visszatérni az Úrhoz, vagy éppen megerősíteni vele a kapcsolatunkat. Mert az Úr Jézus nélkül viszont nem megy. De fontos azt is tudnunk, hogy mi hogyan böjtöljünk. Hogyan böjtöljünk? Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy böjt, akkor általában az embereknek automatikusan az jut eszébe, hogy hát nem eszünk húst. Ez régen még úgy meg is állta a helyét, de ma már nyilvánvalóan nem biztos, hogy ez a lényege. Azért érezzük, hogy nem biztos, hogy itt van a lényeg, hogy most akkor 40 napig nem eszek húst. Régen, amikor a böjtnek ez a szokása bejött az egyházi gyakorlatba, hogy 40 napig nem esznek húst, akkoriban a hús ételekre nagyobb szüksége volt az embernek, hiszen nem volt ennyi irodai munka, mint ma, hanem azért az embereknek a 90%-a, vagy lehet, hogy még több is, fizikai munkát végzett. Na hát mondjuk azért megnézném azt, hogy mondjuk egy bögre műzlivel hogyan lehetne egész nap kaszálni, kapálni, vagy egyéb nehéz fizikai munkát végezni. Ugye nem lehetne. Ekkor kellett a tartalmas, úgymond nehéz étel, amiből igenis volt energia arra, hogy a nehéz fizikai munkákat bírják. És itt volt az értelme a böjtnek. Itt volt az, hogy igenis, hogyha megvontam magamtól a húst, akkor azt már úgy éreztem egy kicsikét, mert azért kevesebb volt az energia. Viszont ma, amikor Vannak emberek, akik vegetáriánusok, hát jó vicc lenne nekik azt mondani, hogy akkor most 40 napig ne egyél húst, hát egyébként sem eszik, tehát elég nagy kihívás lenne. Viszont például nekem, ha azt mondanák, hogy na akkor most 40 napig nem ehhez csokit, az már inkább kihívás. Vagy azt mondod, jó, akkor én most 40 napig nem fogok facebookozni. Igen, ez is kihívás. Vagy azt mondod, hogy 40 napig nem kapcsolom be a tévét egyáltalán. Lehet, hogy van, akinek ez is kihívás. Vagy nem megyek el csak úgy shoppingolni. Tehát direkt mondom így, mert nem a rendes bevásárlásról van itt szó, hanem az idegesség levezetésére, vagy éppen az unalom elűzésére használt shoppingolás alatt ról beszélünk most itt. Nem megyek el, és nem cselekszem ezt 40 napig. Igen, ez már lehet helyes böjt. Mi hát akkor a böjt lényege? Az a lényege, hogy böjtöléskor valamiről lemondasz, ami számodra fontos. Ami neked olyan kicsikét kincs. Amiről lemondani erőfeszítés. Amikor igenis meg kell magamat erőltetni, hogy csak megnézem, hogy hát, ha jött egy-két like a tegnapi koncert képeimre, vagy éppen megnézem, hogy írt-e valaki üzenetet, de nem. Mert én most ezzel böjtölök, hogy nem használom a Facebookot 40 napig. Ez már egy lemondás. Egy olyan lemondás, amit megérez az ember. Erőfeszítés. Hogy egy kicsikét másképp éljek, mint az év többi napján. Ennek is kettős szerepe van, hiszen egyrészt ezzel jelzem Isten felé, hogy megbántam a bűneimet. Hogy tudatában vagyok annak, hogy Uram, bocsáss meg, de egy kicsikét úgy eltávolodtam tőled. Vagy éppen jelzem ezzel Isten felé, hogy igen, Uram, tudom, hogy akkor a munkatársamra nem kellett volna rákiabálni, de az emberi indulat jött, és elkövettem ezt a bűnt. Másrészt, ha lemondok egy bizonyos tevékenységről, ugye értelemszerűen idő fog felszabadulni. Lehet, hogy nem is kevés. Hiszen a tévé is egy időrabló. Az internet is sokszor egy időrabló tud lenni, mert leülsz, és csak ezt nézem meg, csak ezt, és utána jön, hogy na még ezt is, na még ezt is. És mire észbe kapsz, eltelt 3 óra hossza. És tulajdonképpen semmi értelmeset nem csináltunk. Ehelyett böjti időszak, a Facebook helyett üljek le, és legyek csöndességben Istennel. Üljek le, és vegyem kezembe a Szentírást. Vagy üljek le, és valamilyen áhítatos könyvet olvassak. Ez a lényege, hogy Istennel töltsek el több időt. És ennek eredményeképpen ráébredek olyan elkövetett rossz dolgokra is, amikről úgy nem is fogtam föl, hogy azt nem lett volna szabad. Mert ha elfordulunk Istentől, akkor egy kicsikét a figyelmünk is elfordul a helyes élet stílusról is. Szükségünk van arra, hogy időről időre Jézus megerősítsen bennünket abban, hogy mi a helyes, és mi az, amit nem szabadna tennem. Az egyházi évben van egy kijelölt helye ennek a böjti időszaknak, ugye ez most van, ám nem kötelező csak ekkor böjtöt tartani. Előfordulhat olyan helyzet, hogy akár te, akár az én életemben, hogy úgy érzem valamikor máskor az év során, hogy hát most egy olyan élethelyzetben vagyok, hogy most azért kellene, hogy böjtöljek. Most azért kellene. Mert olyan dolgok történtek velem, úgy viselkedtem valakivel, ami azért nem éppen volt helyes. És akkor ilyenkor is tarthatunk böjtöt. Ilyenkor is megerősíthetem az Úrral a kapcsolatomat. Bármikor lehet tehát, és bármivel. A lényeg, hogy azt, amiről lemondasz, az tényleg lemondás legyen. Hogy érezd, hogy ez így most másabb így az élet. Teljesen másmilyen, mint azelőtt. Hát nagyjából ez lenne a böjtnek a lényege. Így kellene, hogy mi is böjtöljünk. Hát összegezzük egy kicsit. Mint látjuk, maga Jézus is böjtölt. Hiszen a felolvasott ige szakaszban gyönyörű szépen kiábrázolódik, hogy ő is böjtölt. Ezzel példát adott nekünk, ma élő hívő embereknek, hogy igenis, böjtöt nekünk is kell, hogy tartsunk időről időre. A böjt lényege, hogy Isten kerüljön a főhelyre az én életemben is. Ne pedig valami más. Ne báványítsunk valami mást. Az Úr legyen a főnök. Böjt idején pedig lemondhatunk bármiről, ami nekünk kihívás. Bármiről, amiről egész évben nem tudunk. Azonban ne feledkezzünk el a mai nappal induló 40 napos böjtről sem, mert ez az időszak 40 napig tart. Legyen ez most egy önvizsgálati időszak. Legyen az életünknek ez egy olyan időszaka, amikor megpróbálok közelebb kerülni az Úrhoz. Amikor megpróbálom rendezni vele a kapcsolatomat. Az elkövetett hibáimat letenni elé. És hagyni, hogy megtisztítson a bűntől. És engedjük azt is, hogy ráébresszen arra, hogy mit kellene másképp tenni, majd a hétköznapok során. Ha ezt az idei böjtöt így gyakoroljuk, testvéreim, akkor valószínűleg meg fogjuk tapasztalni annak az áldását. Lehet, hogy nem most pár napon belül. Lehet, hogy hónapok múlva. Lehet, hogy nem is a húsvéti időszak után, hanem sokkal később, de hidd el, hogy meg lesz az áldása. Hát én azt kívánom, hogy próbáljunk ilyen módon böjtölni ebben az évben. Legyen ez így, Urunk. Amen.